Már 9 halálos áldozat van Kijevben, a rendfenntartók páncélosokat is bevetnek. Csak az újító politika vezethet ki a válságból, mondta a miniszterelnök. Gyanúsítottként hallgatták ki Simon Gábort, adócsalás és okirathamisítás miatt nyomoznak ellene. 22 ezeren csatlakoztak a felolvasó maratonhoz Móricz Zsigmond születésének 135. évfordulóján. A híradót látják. Jó estét kívánok! Ismét elszabadultak az indulatok Ukrajnában, az ellenzék és a kormányerők összecsapásainak már több halálos áldozata is van. A karhatalom délutánig adott ultimátumot az utcákon tiltakozóknak, hogy magyar idő szerint délután 5 óráig fejezzék be a zavargásokat, különben, mint fogalmaztak, minden törvényes eszközt bevetnek ellenük.
Sűrű fekete füst borította el délutánra Kijev belvárosát, amely néhány óra alatt ismét csatatérré változott. A tüntetők felgyújtották a korábban felépített barikádokat, a függetlenség tér közelében lévő utcákat autógumikból és törmelékből rakott mágiákkal próbálták eltorlaszolni. Az összecsapások a parlament épületénél robbantak ki a délelőtti plenáris ülés kezdetekor, amelyen az ellenzék a tüntetők követeléseit is tartalmazó javaslatokat nyújtott be. Az épület felé tartó több ezres támogató tömeget az utcán rohamrendőrök tartóztatták fel. A tüntetők kövekkel, botokkal és molotov koktélokkal támadtak a rendfenntartókra, akik könyvvázt, hang- és fénygránátokat, vízágyút és gumilövedékeket is bevetettek ellenük. Több lövés is eldördült. A belügyminisztérium a tüntetőket, az ellenzék viszont a rendőröket vádolja azzal, hogy éles lőfegyvert is használtak a harcokban. Több száz sérült is lehet, a halálos áldozatok számáról egyelőre nincs pontos adat. Ellenzéki források szerint a rendőrök 5 tüntetőt agyonlőttek, és több sérült kritikus állapotban van. A hírt a hatóságok egyelőre nem erősítették meg, viszont közölték, 2 rendőr meghalt, egyiküket gépfegyverrel lőtték le. Életét vesztette egy alkalmazott is a kormányzó régiók pártja székházában, amelyet a tüntetők délután megostromoltak és részben felgyújtottak. Ekközben a parlament üléstermében is elszabadultak az indulatok. A kormányzó régiók pártjának frakciója kivonult a teremből, miközben néhány ellenzéki képviselő megpróbálta útjukat állni. Az ellenzéki pártok Viktor Janukovics elnököt tették felelőssé a válság elmélyüléséért. Felszólítom Ukrajna államfőjét, hogy írjon ki előrehozott parlamenti és elnökválasztást, amellyel meggyőződésem szerint le tudja csillapítani a kedélyeket, mondta Vitali Klitschko ellenzéki pártelnök. A politikus délután felszólította a függetlenség terén tüntető nőket és gyerekeket, hogy menjenek haza. A belügyminisztérium és titkos szolgálat ugyanis ultimátumot adott a demonstrálóknak, hogy magyar idő szerint délután 5 óráig fejezzék be a zavargásokat, különben, mint fogalmaztak, minden törvényes eszközt bevetnek ellenük.
Most kapcsoljuk Kovács Andreát, az MTI kijevi tudósítóját. Szervusz Andrea, a legfrissebb hírek szerint elkezdték kiszorítani a tüntetőket Kijev központjából. Mi a helyzet most a helyszínen?
Szervusz, üdvözlöm a tévénézőket. Valóban este megindult az ukrán rendőröknek az ostroma az ellenzék területe ellen, a kijevi függetlenség tér ellen, ahol egyébként a november vége óta tartottak a békés megmozdulások. A barikádok áttörésére páncélozott járművet, illetve vízágyukat vetettek be a rendőrök. Minden irányból petárdákat, tűzjátékokat lőnek, a rendőrök hang- és fénygránátokat vetnek be a tüntetőkkel szemben. A tüntetők pedig molotov koktélokkal és kövekkel dobálják a rendőröket a barikádoknál, amelyeket igyekeznek megvédeni. A barikádok egy része viszont már elesett, a roham rendőrök egészen a térig behatoltak a sátorvárosig, ahol a tüntetők az éjjelket és a nappalokat töltötték. Hangos bemondón szólítják fel a nőket, hogy hagyják el a területet. Ezen kívül egy újabb holtestről számoltak be a helyszínről. Újságírók szeme láttára vitték el a térről az egyik barikádokon elesett tüntetőt. Összesen egyébként eddig hivatalosan 9 halálos áldozatot számoltak be a hatóságok, ezek közül 2 tüntető és 2 rendőr van, és nyilvánvalóan a mostani áldozat lehet a 10. A halálos áldozatok és a sebesültek száma folyamatosan növekszik. Pontos számokat a sérültekről nem lehet tudni. A belügyminisztérium 120 sérült rendőrről számolt be, a kijevi városi tanácsnak közben 185 személyről tud, akik orvosi segítséget fordultak. Az ellenzék azonban több százra teszi a sérültek számát. A metró nem jár ki ezen, a munkaidő után kora esti csúcsforgalomban gyakorlatilag megbénult az ukrán főváros. A felszíni tömegközlekedések megállóban nagy tömegek várakoztak, hogy hazajuthassanak. A városba vezető utakon is korlátozásokat vetettek be. Ma éjféltől pedig teljesen lezárják a kijelbe vezető utakat, tehát közúton nem lehet majd a városba bejutni.
Kovács Andrea, köszönjük szépen! Csak az innovatív politika vezethet ki a mai válságból, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a General Electric új budapesti globális üzleti szolgáltató központjának megnyitóján. A kormányfő fantasztikus sikertörténetnek nevezte az együttműködést az amerikai céggel. Orbán Viktor azt is mondta, most eljutottunk oda, hogy az utolsó negyedéves magyar gazdasági adatok szerint a közép-kelet-európai régióban a magyar gazdaság növekszik a legjobban, és ez olyan eredmény, amire nagyon kevesen számítottak.
A magyar gazdaság makró szinten is stabilan áll a lábán. Most egy vállalati sikert ünneplünk, de azért említsük meg azt is, hogy az a közeg, amiben ez a vállalat dolgozik, az egy javuló közeg. Egy nagyon nehéz európai válság időszakában egy egyre biztatóbb és javulóbb közeg.
A General Electric üzleti központjának megépítésével 1300 új munkahely jön létre. A Mamut cég a bővítés után 13700 munkavállalót foglalkoztat majd Magyarországon. A vállalatnak 2000 magyar beszállítója van, akik 900 millió dollár értékű megrendelést teljesítenek. Az ünnepségen a vállalat európai igazgatója azt mondta, hogy Magyarország legnagyobb vonzereje a jól képzett munkaerőben rejlik számukra. A román politikai helyzetről és az uniós választásokról egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök és Kelemen Hunor RMDS elnök. Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóiroda vezetője az MTI-nek elmondta, a két politikus a romániai politikai kérdéseken kívül a közelgő európai parlamenti választásokról is egyeztetett. Egyetértettek abban, hogy az uniós választás után is erős és egységes magyar képviseletre van szükség, úgy az Európai Parlamentben, mint annak jobb közép frakciójában, az Európai Néppárt, melynek a Fidesz és az RMDS is tagja. Mindenképpen keresse fel a lakhelye szerinti helyi választási irodát az, aki holnapig sem kapja készhez a választási értesítőt, javasolja a Nemzeti Választási Iroda vezetője. Páfi Ilona azt mondta, ők úgy tudják, hogy a posta mindenhova kivitte az értesítőket, de akihez nem jutott el és szerepel a választási jegyzékben, az napokon belül új értesítőt kaphat.
Részünkről az utolsó értesítések szombaton délelőtt 10 órakor átadásra kerültek a Magyar Postának, és a Magyar Posta pedig, mint mondtam, 18-án így írta, hogy 17-én és 18-án a kézbesítés befejeződik.
Az LMP minden külföldön élő és dolgozó magyar számára biztosítaná a levélben szavazás lehetőségét, ha kellő választói felhatalmazást kap, mondta Siffer András. Szerinte ugyanis a jelenlegi választójogi rendszer megkülönbözteti őket az alapján, hogy van-e magyarországi lakcímük, vagy nincs.
Mindent el fogom követni annak érdekében, hogy ebben a homogén csoportban, tehát a tartósan külföldön élő magyar választópolgárok között ne legyen semmiféle megkülönböztetés, és hogy a levélben történő szavazási intézmények minden tartósan külföldön tartózkodó magyar választópolgár számára biztosított legyen.
A baloldali összefogás pártjai szerint a kormány magára hagyta a szegényeket és a családokat. Szabó Tímea, az Együtt PM társelnöke, a Magyar Szociális Fórum adataira hivatkozva azt mondta, ezen a télen már 112-en fagytak meg Magyarországon, ráadásul kétharmaduk a saját lakásában halt meg.
Az Orbán kormány azt gondolja, hogy ha nem látjuk a szegényeket, hogyha eltakarítják őket az utcáról, akkor nem is létezik Magyarországon a szegénység. Pedig pontosan tudjuk azt, hogy több mint 4 millióan nélkülöznek ma Magyarországon. Több százezer gyermek éhesen fekszik le, és több tízezer hajléktalan társunk fagy meg az utcán.
A nagyobbik kormánypárt úgy reagált, egyedül a Gyurcsány koalíció hagyta magukra a családokat és a szegényeket. A Fidesz közleményében úgy fogalmaz, idézem, a Gyurcsány korszakban mindig a családokon és a legrászorultabbakon csattant az ostor, miközben Gyurcsány Ferenc és társai havonta 10 milliókat kaszáltak az állami megbízásokkal. 4 pontos nyugdíjátalakítást tervez kormányra kerülése esetén a Jobbik. Schneider Tamás, az ellenzéki párt képviselője azt mondta, eltörölnék a szociális hozzájárulási adót, újra bevezetnék a munkaadói nyugdíjjárulékot, egyéni számlákat hoznának létre, és ismét lehetővé tennék az előrehozott nyugdíjazást, illetve a korai szolgálati nyugdíjat is.
A Jobbik kiemelt feladatként kezeli a nyugdíjbiztonsággal és a nyugdíjak mértékével kapcsolatos törvényeket és előterjesztéseket. Nagyon egyszerűen megfogalmazza, hogy igazságosabb nyugdíjrendszer szeretnénk létrehozni az elkövetkező időszakban.
Továbbra sem kerül elő egyetlen olyan anyag sem, amit az 1997-es több 10 milliós szerződés keretében készített volna a Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó tanácsadó cég a Paksi erőműnek. Gyurcsány Ferenc szerint ez nem az ő problémája, hanem Paksé, ott kellene keresni a dokumentumokat. 2 éve Gyurcsány Ferenc szakdolgozata tűnt el. Akkor egy interjúban arról beszélt, hogy az egyetemen kellett volna jobban őrizni.
Emlékszik?
Homályosan.
Gyurcsány Ferenc hétfőn reggel az ATV-ben még azt mondta, csak homályosan emlékszik a több 10 millió forintos Paksi megbízásra. Délután viszont egy keszthelyi rendezvényen már több részletet is elárult a 17 évvel ezelőtti szerződésről.
Szerintem tisztességes munkát jó áron, a megbízó által folyamatosan igazolt teljesítésre elvégeztünk.
Azt mondta, például tanulmányokat, közvéleménykutatásokat készítettek, és emlékezete szerint tájékoztató sajtókampányt is szerveztek. A Gyurcsány Ferenc érdekeltségébe tartozó cég 1997-ben és 98-ban 10 hónapon át dolgozott az erőműnek. A munkáért akkor havi 8, mai áron számolva havi 18 millió forintot kaptak. A szerződést az erőmű részéről egy későbbi MSZP-s parlamenti képviselő írta alá. 1999-ben az erőmű felügyelőbizottsága több kifogást is megfogalmazott a szerződéssel kapcsolatban, erről szombaton egy dokumentumot is bemutatott a Magyar Nemzet. Ebben például a magas árat és a konkrét feladatok hiányát is kifogásolták. Az elmúlt 2 hétben többször kértük a Gyurcsány Ferenc féle céget, amelynek a vezérigazgatója volt miniszterelnök felesége, hogy mutassanak olyan anyagokat, amelyeket a több 10 milliós paksi szerződés keretében készíthettek, de ilyeneket egyelőre nem küldött.
Én rajta mudálhatnak ám, minden nap 3-szor.
Hétfőn Gyurcsány Ferenc kijelentette, soha nem jutna eszébe, hogy bármilyen tanácsadói anyagot kiadjon. Szerinte ez szembe menne a szakma szabályaival. Azt is mondta, nem a marketing cégnél, hanem inkább Pakson kellene keresni az anyagokat. Úgy fogalmazott, ez Paks problémája.
De ez nem a mi problémánk. Ez a Paks problémája.
Nekem ezzel igazán feladatom nincsen.
Ezt 2012. áprilisában mondta Gyurcsány Ferenc az Origo riporterének. Akkor a szakdolgozata tűnt el, és nem csak a saját példánya, hanem az egyetemé is. Gyurcsány Ferenc az interjúban arra utalt, hogy ott kellett volna jobban őrizni, vagyis ez az egyetem problémája.
Ugye világos, hogy a felelős őrzés az nem az én dolgom.
Gyurcsány Ferenc hétfőn arról is beszélt, rengeteg anyaga gyűlt össze a tanácsadó cégnek az elmúlt években, ezért is nehéz lenne megtalálni a Paksi erőműnek készített dokumentumokat.
Egyébként, ami anyag az Altusznál éppen a tanácsadó munka miatt földgyűlám lett, az olyan tömegű, hogy ma is külső irattározó cégnél tároljuk a gondolom sok száz folyóméter hosszú anyagot.
2 éve az eltűnt diplomájával kapcsolatban a sok költözést és a dobozokat említette.
Ami a könyvtárszobában van, meg még egy pár dobozban, azért azt megnézem. Hát azt remélem, hogy az a 2 nap, 2-3 óra elegendő lesz ahhoz, hogy a nyomára bukkanjunk. Dacára annak, hogy tényleg mozgalmas volt az elmúlt jó néhány éve.
Gyurcsány Ferenc végül nem találta meg a szakdolgozatát, és az egyetemi példány sem került elő. Pakson is keresik a több 10 milliós szerződés keretében készült anyagokat, de egyelőre semmit nem találtak az erőműben. A Demokratikus Koalíció közleménye szerint sem törvénytelen, sem erkölcstelen dolog nem történt Gyurcsány Ferenc cége és a Paksi atomerőmű együttműködése során. A párt szerint a valódi kérdés az, miért tűntek el a szerződéssel kapcsolatos fontos dokumentumok az atomerőműből. Szerintük ez nem a véletlen műve. A híradó is azt kérdezte volna Gyurcsány Ferenctől kiskörösi látogatásakor, hogy nem tartja-e különösnek, hogy 2 éven belül 2 ilyen jelentős ügyben hiányoznak az általa, vagy a hozzá köthető cég által készített dokumentumok. Gyurcsány Ferenc azonban nem nyilatkozik a híradónak.
Gyanúsítottként hallgattak, és Simon Gábor volt szocialista országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség adócsalással és magánokirat hamisítással gyanúsítják. A volt szocialista politikus tagadta a bűncselekmények elkövetését, a gyanúsítással szemben panasszal élt és szabadlábon védekezik. Simon Gábornak egy bécsi számlán közel 4,5 milliárd forintja van, amit nem tüntetett fel a vagyonnyilatkozataiban és adóbevallásaiban sem. Mesterházi Attila volt elnök helyettese február elején lemondott minden tisztségéről az MSZP-ben, kilépett a pártból, visszalépett a képviselőjelöltségtől, majd lemondott parlamenti képviselői mandátumáról is.
A központi nyomozó főügyészség a mai napon gyanúsítottként hallgatta ki Simon Gábor volt országgyűlési képviselőt. A volt képviselőt az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás büntettének, az adóbevételt jelentős mértékben csökkentő adócsalás büntettének, valamint két rendbeli magánokirat hamisítás vétségének megalapozott gyanúja miatt hallgattuk ki.
A NATO megnyitása az egykori keleti blokk országai köztük Magyarország előtt az európai történelem egyik legkiemelkedőbb eseménye volt. Jelentette ki Martonyi János Brüsszelben abból az alkalomból, hogy hazánk 15 évvel ezelőtt csatlakozott az Észak-Atlanti Szövetséghez. Az évforduló alkalmából rendezett ünnepségen a NATO főtitkára méltatta a magyar szerepvállalást a szövetség misszióiban. A külügyminiszter a további bővítést szorgalmazta és ígéretet tett a magyar védelmi költségvetés növelésére.
2016-tól 2022-ig mi fel fogjuk vinni a védelmi költségvetésünket a bruttó hazai össztermék 1,39%-ára, és ehhez még érdemes volt azt is hozzátenni, hogy a magyar gazdaság növekedési pályára állt, következésképpen abszolút összegben kifejezve ez még egy jelentősebb összeget fog jelenteni, annak reményében természetesen, hogy az a növekedés tovább folytatódik, sőt gyorsul.
100 000 homokzsákot küldött az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Horvátországba, ahol az elmúlt napokban kialakult súlyos árvízi helyzet miatt 3 megyében is a legmagasabb készültségi szint van érvényben. A zsákokat szállító teherautók ma délután a horvát segítségkérés után mindössze fél nappal útnak is indultak. A Horvát Köztársaság budapesti nagykövete köszönetét fejezte ki a nagylelkű baráti magyar segítségért, és azt mondta, hogy a homokzsákokat a várhatóan elhúzódó árvízi védekezésnél használják majd fel. Szabadkán bemutatkozott az újjáalakult Magyar-Szerb Vegyes Bizottság új elnöke. A leköszönő Glac Ferenc akadémikus helyébe Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének igazgatója került. A Vegyes Bizottság 5 éve kutatja az 1941 és 1948 között a magyarokat ért atrocitásokat. Az ártatlan áldozatok neveinek felkutatása a végéhez közelít.
Most jönnek azok a tulajdonképpen nehéz munkák, amelyek valószínűleg évekig el fognak tartani.
Glac Ferenc, a Magyar-Szerb Akadémia Vegyes Bizottság leköszönő elnöke azt mondta, elsősorban az 1944-45-ös történések körülményeinek megismerését kellett lehetővé tenni, kialakítani egy publikációs rendszert és pénzügyi keretet biztosítani a kutatásokhoz. A Vegyes Bizottság új elnöke intenzív munkát tervez.
A visszaemlékezett gyűjtés, a sérelmek, a szomorú események összegyűjtése, rögzítése szempontjából valóban az utolsó pillanatban vagyunk ilyen szempontból, az, hogy rendkívül intenzíven, lelkiismeretesen, szigorúan a tudományosság talaján állva végezzük a munkánkat az idei, immár 70. évi jubileumi esztendőben.
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke azt mondta, pártja továbbra is kiemelt figyelmet fordít a múlt feltárására, az ártatlan áldozatok emléke előtti főhajtásra és a magyar-szerb közös történelemmel való szembenézésre. Emlékeztetett arra, hogy a szerb kormány még mindig nem helyezte hatályon kívül azt a második világháborús határozatot, amely kollektív háborús bűnösnek mondta ki 3 vajdasági település, Mozsor, Zsabja, Csúrog magyar lakosságát.
Körülbelül egy hónappal ezelőtt volt egy beszélgetésem a Alekszandr Vucsicsal, aki a dolgok mostani állása szerint nagy valószínűséggel a választásokat követően a miniszterelnöke lesz ennek az országnak. Én biztos vagyok abban, hogy ha nem az első, de az első között megszervezésre kerülő kormányülések egyikén ez a döntés meg fog születni.
A levéltári kutatások alapján eddig 11.427 áldozatot azonosítottak.
Rendhagyó módon emlékeztek meg ma világszerte Móricz Zsigmond születésének 135. évfordulójáról. Felolvasó maratont hirdetett meg a magyar prózairodalom egyik legnagyobb alakjának műveiből az egyik csíkszeredai könyvtár. Az akcióhoz 11 országból több mint 22 000 csatlakoztak, akik az író ismert regényei mellett novelláiból, színműveiből olvastak fel. Ebbében 90 helyszínen volt felolvasó maraton, de csatlakoztak az akcióhoz Kanadából, Mexikóból, Dél-Afrikából és az Egyesült Államokból is.
Szép szőke haja simmár volt kefélve, és csillogó, mint az arany.
A 135 évvel ezelőtt született író regényéből, a Légy jó, mint halálikból olvasnak fel Csíkszeredában. Erdély 13 megyében szerveztek hasonló akciót. Az idei maratonnak a csíkszeredai Kájoni János megyei könyvtár volt a szervezője.
Ennek a felolvasó maratonnak a célja népszerűsíteni az olvasást, megszerettetni a kicsikkel, felhívni a figyelmet arra, hogy ma is fontos olvasni, hogy mindig fontos olvasni. Elvégre az olvasás a civilizáció egyik alappillére.
Az akcióhoz 11 országból több mint 22 000 csatlakoztak. Az egyik ungvári magyar iskolában 200 diák és 220 tanár, illetve szülő vett részt a közös olvasásban.
Nekünk itt kárpátaljai magyaroknak, akik már itt Ungváron szorványban vagyunk, és nagyon kevesen vagyunk, nagyon fontos nemzeti tudat erősítéséhez ez a mai esemény.
Reggeltől estig, 2 percenként felváltva, előbb állatmeséket, majd a Pipacsok a tengeren, a Légy jó, mint halálig, és az Árvácska című művekből olvastak fel.
A kisdiák csámporokba ment ki az ajtón, és egy új motoszka került a lelkébe. Nem kellett volna ott hagyni.
Felvidéken a Búcsi Katona Mihály általános iskola mellett még mintegy tucatnyi iskola kapcsolódott be a programba. Az előzetes adatok alapján a felvidéken a 2000-et is meghaladhatja azok száma, akik rövidebb vagy hosszabb időre felolvastak Móricz Zsigmond műveiből.
Melyik művével lett sikeres? 8-asok?
Hildkreutz.
Pécsett a Siebert Robert általános iskola és alapfokú művészeti iskola több mint 200 diákja csatlakozott a maratonhoz. Magyarországon többi között Budapesten, Vácott, Szegeden és Oroszlányban is olvastak fel ma Móricz Zsigmond írásaiból.
A híradó véget ért. Már is jönnek a sporthírek Bobák Róberttől, aztán az időjárás jelentés. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!